Kopogtató. A felelős szerkesztő Perjés Klára.
Délelőtt fehérköpeny, délután gyakorló. Bussai László hivatása a gyógyítás, szenvedélye viszont a szőlészkedés. Csörnyeföld házi orvosa 19 évvel ezelőtt ültette el a falu feletti hegytetőn az első szőlőtőkét, ma a 26 ezrediknél tart, s miközben szinte ki sem mozdult Zalából, borával Európa legrangosabb borversenyein is sikerrel szerepelt. Mondhatnánk akár sztárborásznak is, ha ő maga nem legyintett volna már az előző mondatomra is, mondván, ugyan már, ez csak hiúság. A lényeg a szőlő, a bor és a szövetség ember és természet között. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bussai László csörnyeföldi házi orvos borásznál kopogtatunk.
Előttünk a Mura, Horvátország nagy spájza a Mura köz, majd a Dráva, és itt az erdőnél van a hármas határ.
És a település pedig, aminek a közelében vagyunk, az Csörnyeföld. És annyira tetszik ennek még a neve, és honnan ez az elnevezés?
Szláv eredetűnek mondják. Bár itt nagyon sok falu van, meg nagyon sok hegy, ami a hunok itt létekor már elég sokat voltak itt Attila és hadai. Ha például a hadvezéreiről nevezte el a dombokat. Kárica, Csokma, Badacsá, az asszonyairól meg a folyókat. Kerka az az egyik asszonya volt, a Kerka is kicsit bolondos, néha békés, néha meg kijönt, és akkor elsöprölt félvidéket, meg a Válicka, meg a Cserta.
Ezek mind asszonyai voltak?
Asszonyai voltak, azt mondja a fáma, hogy igen.
Egyébként egy lugas alatt beszélgetünk, és egy olyan fajta szőlő van itt a fejünk fölött, amit én nem igen ismerek. Óriási fürtje, óriási bogyója, ez borszőlő, mi ez?
Ez egy antireklám, ez egy boglárka nevezetű szőlő, amit azért ültettem ide, mert azt vettem észre, hogy ez futná be leggyorsabban a pergólát, de nem finom a szőleje, rothad a bogyója, és este, amikor itt beszélgetünk egy pohár bor mellett, akkor egy szem szőlőt egy lódarázsról együtt kapunk a nyakunkba.
Viszont legalább árnyékot ad.
Így van.
Ez itt egy családi birtok, családi ház, családi pincészet, micsoda?
Ez mind. Ide jöttem 20 éve egy enyhén szólva dohos szolgálati lakásba. És az volt a vágyam, hogy egyszer el onnan, és hogyha el, akkor a hegytetőre.
De hegytetőt sokfelé talál az ember.
Ez érdekes történet, ugye... Házi orvoskodom, és mindenki hozta réges-régen a borát, hogy tessék, doktor úr, kis bor, és akkor mondta, köszönöm szépen. Megkóstoltam, minden bűnöm eszembe jutott sokszor.
Olyan rosszak voltak.
Borzasztóak voltak. De persze mindenki olyan kalappal köszön, amilyennel tud. Ők a legjobbat adták, és egy nagyon jó szőlőből egy hordóízű, egy darabízű, meg ilyen, meg olyan borok voltak. És akkor elhatároztam, hogy nekem minden áron kell szőlő, és... Erre majd szerintem visszatérünk, hogy miért van itt több száz vagy ezer hektár dzsungel. Válogathattam a hegyhátakon. Ez olyan, mint amikor az ember talál egy gombot, és ahhoz vesz egy téli kabátot. Én találtam itt egy 30 éves fügefát, és nem kerestem tovább. Ha a fügefa itt jól érzi magát, akkor a szőlő is. Valahogy így van ez mindenhol a világon. Én 150 kilométerrel arrébb születtem, ott éltem Baranyában, Szendénesen.
Egy másik szép nevű helyen.
Igen, és nyugodt Szent Erzsébeten volt, meg van a szőlőhegyünk, a régi családi birtok.
Hogy került ide?
A sógorom idevaló volt, és Pécset dolgoztam a tüdőgyógyintézetbe, de én rájöttem, hogy maga a városi élet az nekem olyan volt, mint a... Piliszki mondta, mint a levegőtlen présbe állni. És aztán itt folytattam, mint házi orvos.
Csak azt mondta, hogy ezt a területet úgy választotta ki, hogy itt nőtt egy fügefa, ami nem fagyott el. Elég nagy ez a hegy. Hogy lehet itt meglátni egy fügefát?
Hát jártam én itt a különböző hegyeket. Nagyon-nagyon jó fekvésű részek vannak itt. És akkor itt van, amelyik mondta, hogy doktorom, hát akar látni 30 éves fügefát? Persze, persze. Nagyot mondani én is tudok, és tényleg így volt. És ezelőtt 20 éve volt 30 éves. 3-szor érlel fügét jó évben. A legutolsó az olyan október körül.
próbálom elképzelni Bussai Lászlót akkor, amikor itt keresgél, hogy délelőtt fehér köpeny, stetoszkóp, hogy van Mari néni, utána pedig felhúzott egy bakancsot, gumicsizmát, aztán kóborolt itt a hegyen?
Meg a vadászpuskát a hátra. Ugye hozzátartozik a történethez, hogy ez a terület akácos és dzsungel volt. De valójában évszázadokig gyönyörű szőlőbirtokok voltak itt. Mint mondták, hogy nem volt parlagfű, mert nem volt parlag. Itt több száz hektár, meg több száz, meg ezer pince volt, aminek a többsége a muraközi horvátoké volt. Meg voltunk, mint mindig, békében egymás mellett, meg most is meg vagyunk. Ugye Trianon, 1920. június 4, új határkész. És utána engedték a kettős birtokosságot. Egészen 1948-ig.
A kettős birtokosság az azt jelentette, hogy volt itt Magyarországon is földje, egy darabkája meg átnyúlt Horvátországba?
Hogy átjöhetnek művelni a szőlőt, és akkor jött ez a Tito Láncos Kutya című fejezet, és visszajött újra az őserdő. Pincék elpusztultak, széthorták őket. Még most is látni néha a dzsungelba egy-egy száz éves tőkének az elszáradott vázát.
Ez a láncos kutyakor, ugye ez az, amikor ebből a vidékből itt egy zárt határőrvidék lett, ugye?
Olyannyira, hogy amikor még én ide kerültem 87 tavaszán, akkor még okmányoltattak, el volt gerebézve a határsáv, aki átlépett rajta, annak az Isten irgalmazzon. Most meg azt se tudjuk, hogy hol volt, hála Istennek.
És amikor ide feljött keresgélni, ez a vidék hogy nézett ki? Mert amit én most látok, az egy kultúrtáj, egymást követik gyakorlatilag a szőlőtáblák, rendezett minden.
Ez az úgy, mint ott a szomszédban dzsungel. Akácos, kökény, vadrózsa, kész. Szegény anyámat fölhoztam ide, idős asszony, és azt mondtam neki, anya, itt lesz a szőlőm, azt mondta, fiam, egy csöppeszet sincs.
Egyáltalán mi hajtotta a szőlő felé ilyen erővel?
Ez egy érdekes dolog, mert amikor az öregapámmal együtt kapálgattunk, és mondtam neki, papa, papa, menjünk be, ígyunk valamit, mert nagyon szomjas vagyok. Azt mondja, unokám, vegyél egy szem egyet a szádba, és akkor nem szomjazó, meg mondom, papa, nem lenne egyet inkább inni, szóval majd, ha kiértünk. Tehát amikor én kisgyerek voltam, engem annyira nem érdekelt a szőlő, ez valahogy valami tragédia. És egészen biztos, hogy van valami genetikus kódoltság ebben, mert egyszer jött, mint Szentesi Jóska barátom mondta, jön egy fuvallat, és akkor azt mondja, hogy igen, szőlő kell, hogy egy darabig szolgáljon lehetek ennek a dűlőnek. Volt ennek ezer szolgája. Aztán lett a dzsungel az ura, most újra van egy szolgája. Hát ezt akartuk. A gazdák, ezek az öreg gazdák, és magam is már ilyenné válok, hogy nem azt mondja, hogy van 2, 3, 4, 5 vagy 27 hektárom, hanem pontosan tudja, hogy ennyi tőkém van. Mert a tőkével köt szövetséget, nem a hektáraival. Nekem van 26 ezer szövetségesem.
Ennyi tőke van?
Igen, igen. Ősi szövetség ez. És remélem, hogy jól érzik magukat, mert azt írta valahol Mózer, hogy az a szerencséje nagyon sok gazdának, hogy szőlőtőkék 3, 5, 6, meg löszön 10 méterre is lemennek, mert legtöbbjüktől odébb állnának.
Mózer itt a gyökerekre gondolt, ugye, hogy olyan mélyre lemennek a gyökerek.
Olyan mélyen lennek a gyökerek, így van. És amikor megfenjük a metszőollót, meg kimegyünk a szőlőbe télen metszeni, akkor sorsokról döntünk, mert mindenkinek az a dolga, hogy minél többet adjon a szőlőtőkének is. És itt a több az a jobb. És mindig arra gondolok metszés közben, mi lesz, amikor egyszer a mi teremtünk húzza meg a metszőollót majd fent. Akkor lesz ám a sok baj. Egy szürke barát, ahova éppen sétálunk.
Hát ez valami fantasztikus. Maga az ültetvény az úgy néz ki, hogy van egy összefüggő lomfal ugye a sorban, és alatta pedig lilás színű bogyó sor. Egyenes vonalban szinte masíroznak a tőkéken a fürtök.
Nagyon sokat dolgoztunk vele, mert darabunként kézzel a fürtzónából kiszedegettük az összes levelet. Azért, hogy egy eső után rögtön száradjunk ki, hogy direkt kontaktusban legyen a napfénnyel, és köszöni szépen, ezt úgy tűnik, hogy meghálálja. Leválogattuk olyan 10-12 fürtre a szőlőt augusztus közepén.
Tőkénként 10-12 fürt?
Igen, a szürke barát azért 12-t elbír, mert nagyon picik a fürtök, és ebből lesz egy palaszbor. Nem akarunk többet. Én mindig azt szoktam mondani, meg kell nézni azt a kocát, amelyik 12-t malacozott, meg kell nézni azt a kocát, amelyik 4-et malacozott, meg kell nézni azt a 4 malacot, meg azt a 12-t is. Sokkal jobb, hogyha kevesebbnek tudja odaadni ugyanazt, mint hogyha számos gyermekének kéne szétosztani.
Hát itt sem mindegy, hogy hány fürt gyermek növekszik ott a tőkekebelén.
Jaj, hát nagyon nem. Olyannyira nem, hogy ettől függ a minőség. És van a jó, meg van a nem jó. A kettő között én nem ismerek átmenetet. A majdnem jó, ez olyan, amikor azt mondjuk, hogy ez majdnem tisztességes. Vagy az, vagy nem.
Hát ez a szőlő nagyon tisztességes, mert szemre is nagyon szép. Tehát én azt látom, hogy gyönyörűen végig van csonkázva, tehát ugye le van vágva a hajtásoknak a teteje, de maga a lomfal is keskeny, egy 30 centi széles lehet, mint hogyha még a kis hónai hajtások is részben ki lennének tördelve, és át lehet látni egy-egy soron. Olyan elegáns fal, ez akár egy francia kertben is lehetne.
Hát most nem akarom mondani, hogy egy ottani instrukció alapján lett ez ilyen.
Ezt komolyan mondja?
Igen, igen, Burgundiában így van, így van.
És ez a szőlő így mennyi ideig marad, mert szemre akár ez már érett is lehetne. Sőt, hát néhány bogyó már többed is.
Hát most szeptember végén vagyunk, és tegnap fokoltam, olyan 18,5-19 nincs, hát bőven szeretnénk belemenni egy 21-22-be, jó idő esetén az egy 10 nap még.
Ez mustfokot jelent.
Ja, igen, igen.
18 és feles mustfok, nagyon sok helyen jónak számítám.
Hát jó, de mikor az ember a legjobbat akarja. Szóval vannak bizonyos dolgok, amiből nem lehet engedni. Igenis, töppedjen, egy eső után mindig jön egy kis botritis, azért előttünk van 2-3 folyó.
Ez a szürke penész.
És akkor jön föl minden reggel az a kis köd, ami optimális a nemes rothadáshoz.
Nem akarja azt mondani, hogy ez a szúsodik?
De. A kövérszőlőnél már elkezdődött meg a sárga muskotájnál.
Kövérszőlő is van itt, ugye nem mindenki tudja, ez egy hagyományos régi fajta, egy régi magyar fajta, de mondjuk én azt Tokajban hallottam, inkább Tokaj hegy alján.
Hát, meg kisküküllő mentén, a plébános bora.
Az a legendás bor.
Bizonyám.
Erdély hegyaljai bor.
Felejtem, egy 1000 éves pincébe ihattam, szóni se tudtam, annyira megilletődtem, hogy 1000 éves falak között 1000 éves fajták borát ihattam.
Ez hol volt?
Érváron az érsekség pincéjébe. És akkor ültettem én is egy keveset.
Hát akkor ez olyan, mintha itt összejönne egy picike Magyarország szőlő történetéből is.
Hát igen, meg most lesz az első furmint. Heimann Zoli barátomékkal ültettünk egy kis furmintot, házlevelűt, de főleg azt a hólyagos furmintot, aminek olyan laza, kicsi fürtje van, hogy ne adjon sokat, de az nagyon jó legyen.
Érdekes egyébként így a fajta összetétel, mert jó, hát mondjuk a szürke barát az egy világfajta, de hát a többi...
Mink van? Olasz Riesling, rajnai Riesling, sárga muskotáj Perzsiából, kövérszőlő küküllőről. És nincsen kadarkám, de azt a rácok tolták maguk előtt, vagy hozták. Nem ez a fontos. Az a fontos, hogy milyen bort ad az adott helyen. Ki hozza magából a legjobbat. És az, hogy most az mennyire magyar fajta, vagy mennyire nem. Dezsefi, Pöltenberg, Damjanics, Aulik. Jó hangzó magyar nevek, nem? De magyarok. Mert azzá váltak itt, azok lettek. Hát, mint a mi tőkéink, hát mit lehet annál többet adni az embernek, mint a vérét? Itt vannak a tőkéink, ott vannak ők, és néha a tudósok között óriási csata megy, hogy ugye most már géntérkép megvan a szőlőnél is, hogy hova való fajta, honnan való. Kiderült, hogy a sárga muskotájt elorozzák a franciák, mert ősi francia fajtának tartják. Hát igaz vagy nem igaz, nem fontos. Mint ahogyan Aulik géntérképese fontos, ezért a földér adta a vérét.
Ez azért érdekes egyébként, mert ezeket a fajtákat ezzel együtt is hagyományosan magyar fajtának, vagy mondjuk olyan idevaló fajtának tekintik. Az senkinek sem jutna eszébe, hogy a Chardonnay az magyar fajta. Viszont jó. Nagyon sokan ültetik.
Az olasz Riesling viszont valószínűleg francia fajta. Dél-Toszkánában hiába ültetnék el, nem adna jó bort. Itt meg annyira jól érzi magát.
De ugye nem ezek a divatos fajták, amik itt vannak. Azt azért mondhatom.
A divat, amikor én kezdtem, akkor a trapézgatya volt. Most újra az. Ezek jönnek, mennek. nem tudnak már mit kitalálni újat, akkor egy kicsi retro korszak. A bornál ugyanez van. Van egy bizonyos fajta szortiment, ami most divatos. Vannak bizonyos borkészítési eljárások, amik divatosak, de a bor szelleméből adódóan nélkülünk is éli az életét. És hogy minél erősebben avatkozunk be ebbe az életbe, annál kevésbé valószínű, hogy tartósan ezt tűrje. De ha van egy önálló életet élő borunk, az egyszerűen épp úgy, mint a szőlőtőke, kommunikál, hogy fejtsél már meg, mert ott van már 2 perce a poharadban az én habom, és azt mondom, hogy most egy kis levegőre van szükségem. Vagy frissíts föl, egy kicsit mozgassát. Tehát a bor egyszerűen elmondja, csak figyelni kell. Azt mondta egy gyerekgyógyász professzorom, hogy csak ülj le egy kisgyerek elé, elmondja azt, hogy beteg vagy nem. A mozgásából, hogy mennyit mozog, vagy éppen bágyat, a bor ugyanilyen.
És ugyanilyen a szőlő is?
A szőlő is. Hát metszéskor, ezt most komolyan mondom, sokszor így állok egy tőke előtt.
Vagyis fogja az állát.
Ilyen egyik öklömre az egyik könyökemet, a másikat meg az állam alá, és ott állok tanástalanul, hogy
mit kéne csinálni?
A felelősség. Tényleg el kell gondolkodni azon, hogy mit csinálok a szőlővel, hiszen én fogadtam ide.
Azt nem akarja mondani, hogy 26 ezer tőkét úgy metsz meg, hogy itt fogja a fejét. Mennyi idő akkor így ezt megcsinálni?
Volt, amikor nekiálltam metszeni, mentem itt nagy ollóval, görnyedten, az én rozog a derekamba, görnyedten, és azt vettem észre, hogy megállt a hátamon a hó. És néztem vissza, és mint a Quasimodo egy ilyen fehér pup volt itt a hátamon. Belefeledkezik az ember, amikor benne van a, mindig azt mondom, a zónába.
De a rutinba feledkezik bele az ember, tehát mechanikusan csinálja, vagy pedig minden törzsnél...
A spekulálásba.
Erre az évre akkor mit jósol? Mondta, hogy 18-18 fél körül van most, cukorfokra a szőlő.
Nem tudom. Ha most jön egy hetes eső, akkor le kell szednünk. Ha nem, akkor marad, amíg maradhat. Bonyolult ez. Nem is alszunk sokszor ilyenkor. Ez most nekünk olyan, mint mikor valakinek ott a nagy pocakja is vajúdik. Hát ott kell lenni mellette.
Ugye ez olyan furcsa, hogy mondja, mert ugye ez a szőlő, ez itt van nyugodtan. Süti a nap, csöndesen érik, nem kell vele semmit sem csinálni, és akkor közben mondja, hogy sokszor éjszaka sem alszom.
A szőlő se tudna néha kiabálni, akkora lenne itt a hangzavar, hogy az borzalom, ha nem úgy bánnak vele, mint ahogyan ő azt elvárná.
Na de ez tényleg egy annyira izgalmas dolog, mert mondjuk nekem már a horgász is olyan furcsa, hogy bedobja a horgot, nem történik az égvilágon semmi, de egyébként izgul. Hát szóval itt mit lehet izgulni?
Nagyon jó, azt mondta a horgász barátom, mi nagy genyák vagyunk vadászok, mert kijön szegény vad a leselés, lelőjük. De azt mondta, ő az igazi sportember, mert egyenlő esélyekkel indul a hallal. Ő se látja a halat, a hal se látja őt. De itt azért a szőlőben egy kicsit más, mert itt mind a ketten látjuk egymást. És én elhiszem azt, azt mondják, ma megismérték. Ha a gazdája ott van, mérhető elektromosságot produkál a szőlő, aki szeretettel megy oda a növényéhez. Lehet ez a szoba páfránya, vagy akármilyen.
De azért ezt így orvosként elhiszi, hogy mondjuk ez a tőke, ami itt van előttünk, ez észreveszi, hogy a közelében van. Megjegyzi, meghálálja azt, hogyha hozzáért a leveléhez. Hogy emlékszik akár borkorában is arra, hogy na hát engem a gazdámat végig simított.
Azt mondta valahol Laóce, hogy ami van, az mind tudható. Ezt még nem tudjuk. De egészen biztos, hogy van egy nem verbális kommunikáció a dolgaink között.
Van olyan dolga, ami ezt megerősíteni? Nyilván olyan kísérleti parcellája nincsen, ahol van 5 tőke, és azokat külön megsimogatja.
Van, de azt elmondanám, sokan bolondosnak néznének. Van egy szobanövényem, és nagyon sokáig nem akart új levelet hozni, és minden nap megsimogattam ezt a növényt, oda mentem hozzá. És post hoc, propter hoc, ezt tanultuk.
Ez micsoda?
Ezután, tehát ezért. Hozott egy levelet. Én úgy gondoltam, hogy ezért hozta.
Elmondta, hogy nézett ez a hely ki, amikor ide feljött, ugye akácerdő, dzsumbúj. Hogy lett ebből ez, amit most látok?
Egy-két derék dolgos barátom megköpte a markát, és mire elkészült egy jó szarvasgulyás, addigra kiirtottunk egy jó darabot.
Délelőtt rendelt, délután favágó volt?
Délután favágó voltam, meg szombat, vasárnap is.
Nem mondták azt, hogy doktor úr, minek kell ez magának, ott a betegei?
Az ember, ez megint egy ilyen genetikus kód, hogy szeret rendet tenni. A dzsungel az a káosz. És szívesen jöttek el írtani, meg pucolni ki mindent.
Hát a betegei is ide kijárt?
Hogyne. Azt mondta, hogy hallottam, hogy doktor úr a szőlőt ültet, nekem miért nem szól? És eljöttek, és voltunk 25-en, és ültettünk, meg írtottunk. Szóval olvastam, kitől Fodor Ákostól. Röviden annyi, hogy koszlik-foszlik a talmi holmi, bár reménytelen dolog itt, de minden napodon tégy rendbe valamit. Magadat ne hagyd elgazosodni. Az emberek belül is rendet tesznek magukba, meg a környezetükbe is. Most ezek az emberek már egyre kevesebben vannak. Azt szokták mondani, hogy jókapásuk mind a temetőben vannak már. De az emberek örülnek annak, hogyha látják, hogy újra valami van, valami létrejön, amihez közük van. Ezt a sort én ütettem a doktornak, és ott büszkék rá, és én is arra, hogy megcsinálták, és ez jó így. Azt mondta egy barátom, hogy akit nem szeret a teremtő, attól legelőször a munkát veszi el, hogy beteg lesz. Mindig, amikor sokat dolgozunk, akkor arra gondolunk, hogy fú, de jó lenne nem csinálni semmit. De sokan szeretnének valamit csinálni, de képtelenek rá. Mert fáj mindenük. Annyi beteget látok. Én annyi embert látok meghalni. Hogy az ember rájön, hogy mennyire törékeny ez a mi életünk. Itt nincs idő arról beszélni, hogy most fáradt vagyok, vagy nincs kedvem hozzá, mert egy következő szél lehet, hogy engem is fölkap. És azért nincs értelme elgondolkodni azon, hogy te miért égetted két végén a gyertyát. Bárcsak lenne még két vége. Mert hasztalan az asztalfiókba. Akkor van haszna, amikor világít. Eljött egy daganatos betegem, és otthon volt, és mindenki már úgy volt vele, hogy betegként kezelték. Én meg elhívtam ide föl, és mi csak szándékosan sem esett szó a bajáról, hanem úgy kezeltem, úgy vittem a szőlőbe, úgy mentünk itt, levelezgettük, mint a semmi baja lenne, és láttam, hogy ez az ember ez percről percre felejti el, még ha egy rövid időre is, hogy mi volt vele. Egy kicsit újra egészséges lett. Ez jó. Ez tetszik a teremtőnknek.
Hányan jártak fel a faluban?
A fel a falu. Komolyan. Segíteni. Később majd megkóstoltuk a hegylevét. Egy kis időre elfelejtettük a bajainkat. Hát erről kéne, hogy szóljon. Minden nagynak mondott dolog. És még most is azért összejárogatunk, mint ahogy éppen itt egy pohár bor van előttünk. Egy olasz Riesling és Rajnai Riesling házasítás. Egy-két nagyon jó barátomnak mindig szólok, akik nagyon jól ízlelnek. Nem kell föltétlenül borszakértőnek lenni. Elhívom őket, leülünk, valami semlegeset, jó magyar kenyeret eszünk, és kiházasítjuk a bort.
Hogy kiházasítják? Elkezdik összeöntögetni? Tehát így elkezdenek játszogatni?
Bizonyám, ez olyan, mint egy házasság. Lehet ideális, és kevésbé az. Mi nekünk az ideálisat kell megtalálni.
A faluval közösen alakítja ki még a borait is?
Nem, ez így túlzás. Falu béliekkel. Van egy-két nagyon jó barátom, aki nagyon jól ízlel, és ha már megszületett a gyerek, itt van a borunk, miért nem nézzük meg, megkóstoljuk, hogyan iperedik, hogyan nől, milyen szép lesz, és megnézegetjük a borokat, és egyszer eljön a házasság ideje, és akkor eldöntjük, kihez adjuk, hogyan adjuk. A két bor képezi ezt a bort, ami éppen előttünk van. Két bor vegyesen, de nem lehet vegyes-fehér, mert a vegyes-fehér az már borzasztóan pejoratív.
Ez a mindent bele, ki tudja, hogy mi van a palacban.
Ja, egy kevés bort bele, aztán utána jöhet a többi. És ebből lesz ugye ebbe a házasításból a küvé helyett az esküvé.
Így is hívja? Tehát nem azt mondja, hogy küvé?
Ez az esküvé borunk, de így fonetikusan írva, hogy esküvé. Ez a neve.
Így akkor végül is minden borának, hát ha nem is a szülőapja más, mert az végül is valahol a tőke, meg hát a borász, de mondjuk a keresztapja. Arra például emlékszik, hogy kiházasította ezt a bort? Emlékszik arra a vacsorára, és amikor ez a bor megszületett?
Hát...
Hogy ez azért annyira nem romantikus.
Romantikusnak romantikus, de a vacsorakor enni kell, meg inni kell. Nem kóstolgatni. A kóstolgatás az egy külön szertartás. Olyankor még csak szarvas szalámi se, meg jó kis mangalica sonka sem kerül elő. Nagyon jó barátom Páli Lajos mondta, hogy ugye almák, kenyerek, sajtok, borkóstolókor. Nem. És igaza van. Csak kenyér. Igaz, hogy a kenyerünk se az, ami, de hát azért még tudunk itthon sütni még jó kenyeret, még tudunk venni, igaz, hogy Szlovéniába kell átmennünk, de átmegyek, és lendván olyan kemencébe sült különböző kenyérvariációk, amit Mint ahogy megszóltak a belga barátaink, azt mondja, már látták itt nálunk a sok száraz kenyeret. Mi addig eszük a kenyeret, amíg van. Hát mondom, próbáld meg a magyar kenyeret addig enni, amíg van. Ha van jó fogászot, csináld meg. De ezeket egy hétig lehet enni.
Tehát ezeket a lendvai kenyeret.
Így van. Magyarul beszélnek, magyarok sütik. Mi nálunk már el van felejtve. Tehát egy nagyon jó kenyér kell, amilyen a borunk.
Oda megy a pékhez, megkóstolja a kenyeret, és akkor úgy fejére üt az ember, hogy na igen, ez az a kenyér, ami tényleg jó lehet egy házasításhoz, egy borbírálathoz.
Az ember oda megy a pékhez, és megveszi az összes kenyerét. És akkor leül itthon, kitönti a borát, és elkezdi, hogy melyik kenyérhez passzol legjobban a bora.
Tényleg megéri ennyire figyelni ezekre a részletekre? Tényleg fontosak ezek?
Tényleg a részletekben laknak a dolgok. Ha az ember hát nem figyel annyira a részletekre, akkor is csinálhat valamit, ami lehet még jó is. De soha nem lesz emlékezetes. Soha nem lesz olyan, amire ki is húzhatná magát. Egy jó technokrata mindig jó dolgokat csinál, mert megvannak azok a szabályok, és ennyi. De amikor az ember megvakarja a részleteket, akkor olyan szálat lát a szövetbe, amit vagy el kéne varni, vagy kevésnek lát. Hát ez a vívódásunk. Mert mindenkinek ott van a lehetősége, hogy kihozza a legjobbat abból, amit csinál. És ez nem egy ilyen nagy szummáció, vagy egy ilyen nagy összegzés akar lenni. De én azt vettem észre, hogy így működnek jobban a dolgok. Az lesz az én mércém, amikor majd engem mérnek meg, hogy mennyit hoztam ki abból a talentumból, ami adatott nekem. A szőlőtőke adja a magáét. Annak biztos helye van a mennyországban, hogy a gazdájának van-e. Ezt nem tudom.
De visszatérve akkor ezekre a kóstolókra, mondjuk például emlékszik arra az estére, amikor az a bor megszületett?
Nem. Nem tudom, mert annyiszor kóstoltuk, és annyiszor alakult ki különböző vélemény. Óriási életem, ami a hordóban zajlik. Ezt az ember, hogy csak oda megy egy nagy pohárra, és glugy, leereszti Isten kegyelmébe egy nagy kengyeles pohárra, kimarad a világ legnagyobb történetéből. Ott óriási történetek zajlanak egy hordóba bor érése során, ahogyan kommunikál a hordóval, meg a külvilággal.
Mondjon nekem erre példákat, mert azt, hogy kommunikál...
Mondok, az öreg Jóska bácsitól hallottam, aki már nincs közöttünk. Fiam, ne fejts, mikor aszél fúj. Az aszél az a déli szél fúj. És mondom, miért mondja ezt? Hát, hogy mert akkor megháborodott a bor. Hát mondom, szerintem az öreg Jóska bácsi háborodott meg. És az idő igazolta a mi Jóska bácsinkat. Amikor déli szél fújt, tehát akkor időváltozás jön, leesik a légnyomás. És a borban oldott állapotban levő széndioxid vagy...
Meg valamennyi oxigén is.
Meg oxigén. Ugye, ha lecsökken a nyomás, a parciális nyomás, akkor ezek elemelkednek, mint hogy kirakunk a melegre egy pohár vizet.
Elkezd gyöngyözni.
Így van, és nem lesz olyan tiszta. Tehát egy új bort, például, hogyha fejtünk... Akkor ezt ne tegyük akkor, amikor leesik a barométer.
Vagyis amikor déli szél fúj.
A szél fúj, így van.
Tehát a bor az nem bent pihen a hordóban, hanem az érzékeli a környezetét, kapcsolatban van vele, változik.
Mondhatjuk azt, hogy amikor elhívnak engem borbírálatra, akkor ki lehet lőni, hogy a boros hordó környezetében volt-e fejes káposzta.
Mert átveszi a káposzta szagot.
Borzasztóan. Olyan lesz, mint egy kis bűzbomba. Egy ilyen nyílt bírálat volt, és akkor azt mondom, hát mondom, egész finom lenne ez a bor, és tényleg nagyon rohadt a krumpli ott a pincébe? És akkor ezt maga honnan tudja? Mondom, maga szagolta? Tetten érhető minden huncutkodás, meg huncutság.
Tetten érhető az is, hogy a bor éppen merre tart a fejlődésében? Hogy szebb lesz-e, jobb lesz-e, kerekebb lesz-e, vagy inkább már lefelé megy a lejtőn?
Akkor most csak egy kicsi kis tudományosság. A mi Jóska bácsink észrevette azt, hogy a traminia nem mindig egyformán olyan fűszeres, mint máskor. És gondolta, hogy a detektálásban van a probléma. Tehát,
vagyis miben, hogy nem jól érzékel?
Az ő nyelven, vagy az ő illat érzékszervei néha nem úgy viselkednek. Aztán, mikor ezt többen észrevették, akkor elgondolkodtak. Na de jöttek a tudósaink. Azok meg kiderítették, hogy ezeket az illat, zamat, meg aroma anyagokat a terpénalkoholok okozzák, közben a geraniol, linalol, aminek van ugye izomérje. Az egyik izomér az hordozza ezt a traminnak a fűszeres jellegét, a másik nem. És ez a két izomér vándorol át egymásba. Ezt leírja a Borászat Egyetemi Tankönyve. Amit viszont nem ír le, és a Jóska bácsi vette észre, ez pontosan azonos a Holt ciklusa.
Tehát, hogy ezek a bizonyos kémiai szerkezetek úgy váltják egymást, mert az izomerek, ezek tükörkép molekulák. Igen. Hogy ezek úgy váltják egymást, ahogy a Hold jár.
És az egyik tükörkép az egy bombasztikus, fűszeres rózsa, meg barackra emlékeztető illatot enged a borból nekünk, a másik meg nem, és akkor azt mondjuk, hogy most belárkózott, most meg kinyílt, és közben ez van mögötte.
Mi köze van ennek a Holdhoz?
Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ha a kételkedők beállnának bokáig apályba az óceánba, akkor nagy bajuk lenne egy idő múlva. Tehát, hogyha képes ilyen tömegeket megmozgatni a Hold, akkor több mindenre képes. Hát mennyire igaz, hogy még most is Toszkánában, de még Szekszárd környékén is, hogy a Hold újultával metszenek. Soha nem hittem volna, hogy valaki nekem azt mondja, hogy kivágok két darab bodzafát szerszámnyélnek. És az egyiket kivágom holdtöltével, a másikat meg új holddal, hogy az egyik az tízszer annyi időben rohad meg, mint a másik.
Akkor ebben van egy jó adag boszorkányság, nem?
Hát a boszorkányság azért nagyon jó fizikai paraméterekkel rendelkezik. Tehát a netkeringést, az újuló hold azt mondják, hogy húzza, mint ahogy a tengereket és az óceánokat is. Tehát sokkal nagyobb a víztartalmát. Ha fát akart vágni az ember, akkor azt mindig teli holdnál, mert akkor sokkal alacsonyabb volt. Tehát megvan a magyarázat minden, csak emberek már régebben tudták, ha nem is nagy képletekkel alátámasztva leírva.
Akkor itt lehet, hogy először néprajzot kell tanulni, nem is kémiát, biológiát, bár Busai László orvosként ezeket egyébként mind tanultam.
Az öregekkel kell beszélgetni, mert az öregek történetét sokszor későn, de a tudomány alátámasztja. Én az öregeknek iszom a szavait. 50-60-80 év tapasztalatát mindenki át akarja adni. Csak legyen ki kíváncsi rá. Ha nincs kérdés, nincs válasz. Ez olyan, mint egy riport.
Kitől kapta az első mindenki válaszokat?
Zsereg Bánfalvi, Zsereg Kuti. Olyan emberek, akik nyitott szemmel járták a világot.
Mondjon nekem példát erre.
Nem tudok, azt úgy nagyon nehéz. Tehát az ember egy zsákból nem tud elülráncigálni úgy dolgokat. Jobb az egész zsákot nézni.
Mert olyan sok van ilyen tapasztalat?
Igen, és olyan jó lenne, hogyha többen lennének kíváncsiak erre.
Busai Lászlóban honnan a kíváncsiság?
A környezet. Tehát két egyforma kukorica szemet elpontyant van, két különböző helyen két különböző kukorica lesz. Abszolút a környezet befolyásolja. Az öregapám, az anyám, a Szepsi Pista, ilyen Kuti Feri bácsik. Ezek, akik kiebb nyitották a szemüket az átlagnál. Tették a dolgukat egymás után, generáció, generáció után. Persze mindenki arra vigyázott, hogy azért tudjon elbüszkékedni a jobb álmaborom, mint az öreg apámé. És egyszer csak és beugrott, hogy szőlő kell nekem is. És az öreg apám hordóit néztem, eszembe jutott, hogy mit mesélt, miről. Előszedtem a 100 éves Pettenkoffer könyveket, amiknél még most se írtak sokszor jobbat. Pedig a tudomány azóta már nagyokat ugrabugrát. De a tapasztalás, tehát nekünk is van egy folyóiratunk, hogy a tényeken alapuló orvoslás, ez a TAO. És van a tényeken alapuló borászkodás, ezt meg a tapasztalatnak hívják. És a tapasztalatokon alapuló borkészítés jó bort szül.
Például meg tudná azt mondani, hogy mi az, amit a nagyapjától tanult, amit itt a szőlőben használ, vagy ebben az életformában egészen biztosan tőle kapott?
A legfontosabbat. A tisztességet meg a kitartást. És a harmadikat, az alázatot. Ennyi. Hozzon a rétről egy olyan virágot, amiből le tudná írni a rétet. Egy ember életéből nem lehet kiragadni valamit, ami tükrözni az egészet. Egyetlen példát tudnék kiragadni, ez az ő élete.
Picikét menjünk vissza oda, amikor még beszélgettünk azokról a barátokról, akikkel együtt kóstolgat, hogy ők kicsodák, borászok?
Véletlen sem borászok.
Ez milyen vészjóslóan mondja.
A fogyasztói oldal szándékát kell nézni. Mert mi borászok elkészítjük, elkóstolgatjuk, elmulatgatunk a boruk mellett, de valakinek ezt meg kell innia is. És azokat a barátaimat hívom el, akik úgy általában borivók, máshol vannak, kétkezi munkás, ex-miniszter, közgazdász. Az a lényeg, hogy fogyasztó. Hát nagyon egyszerű képlet ez. Tehát aki hajlandó ezért pénzt adni, az hadd döntse már el, hogy ő neki hogy passzol ez. Nyilván alapdolgokban nem szólhat bele, hogy 15 kiló vagy 1 kiló van egy tőkén, meg acélhordóba vagy fahordóba, hanem csak annyit, hogy barátom, itt van egy házasítási sorrend, kóstold végig, írjál le egy számot. Ez 1-től 10-ig a...
Helyezés. Melyik pohárban van, az szerint a legszebb ital.
A legjobb.
De nem nagyon értem, kiválasztják a poharakat, és akkor...
Azt mondja, hogy a 5-en az elsőre raktak. 5-en a 10-esre, ennek az átlaga az 5, de az 5-ösre senki nem rakott.
És akkor ilyenkor mi van?
Maradok magam. Aztán egy gyönge pillanatomban lekóstolom újra, meg újra, meg újra, és egy-egy döntése után az ember sokszor csak fut utána, és nem tudja visszacsinálni.
Mert ugye a bornál különösen igaz az, hogy ami megköttetett, azt már ember szét nem választja. Hogyha két bort összekevert, az biztos, hogy már külön nem szedhető. Van, amikor téved?
Többször, mint nem. Ebből többet lehet okulni, mint az érmekből. Hogy valaki Zala megye déli csücskébe, jó 800-900 mm-es csapadékú helyre Moser szisztémát telepít. Nem jó.
Mert először ez volt itt?
Ja, itt van előttünk. Most megy ki az össze. Szünet után elbúcsúzunk egymástól jó pár pohárbor kíséretébe, és kivágom ezt a szőlőt. És akkor ide ültetnék egy kis Pinot Noir, meg csókaszőlőt.
Csókaszőlőt?
Igen, ez az, amit...
Ez megint egy nagyon régi fajta.
Jó, ezt nem akartam elmondani. Majd, mikor a borából tudok kínálni, én még életemben a jó bort nem ittam, pedig módomba állt nagyon-nagyon jó borokat inni. Ez egy kék szőlő. Ja, megvan nekem, én egy ilyen kis amatőr ampelográfus vagyok, kis német marcibási...
Szőlőfajta kutató.
Ja, megyek mindig, és öreg szőlőkbe keresem az öreg fajtákat. És egész véletlenül a fejembe volt, mikor a csókaszőlőt megkóstoltam, hogy Istenem, micsoda bor. Az a baj, hogy Istenem, micsoda borzasztó másik szinonim neve van. Kátkongató. Keveset terem. És én megkóstoltam ezt a bort, és akkor én eldöntöttem, hogy nekem ez biztosan lesz. Akár hány kádat kongat ér nálam, valamennyi csak csöppen belőle. A jó dolgokat nem tonnára mérik.
Van olyan barátja, akiről tudja, hogy no, neki olyan az ízlése, hogy ez egészen biztosan találkozik a piaccal is?
Számos.
Hogy lehet őket megtalálni?
3 húzásból. Mindig vannak beugratós kérdések. Vannak beugratós borok. Kiházasítok egyet úgy, hogy tudom, hogy nem jó. Kiházasítok egyet a friss kénezésből. Akit nem lök orba, az nem esett ki, meg nem bántanám, csak nem adok a véleményére.
Ezt is így letesztelte? Ezek a részletkeresések.
Így van.
Pécset végzett, orvos, doktor, borászkodást hogy tanulta meg?
Amikor a szőlőben voltam a nagypapával, akkor engem mondtam, hogy borzasztóan nem érdekelt a történet. Amikor szőlőm lett, akkor fogtam, és minden valamire való Európai Egyetem borászati, meg szőlészeti tankönyveit begyűjtöttem. Ezt, ha egymásra raknánk, le lehetne festeni a pincefalát, olyan magas polc lenne. És én ezeket, ezt most halál komolyan mondom, nem elolvastam, hanem megtanultam. És azért merem ezt mondani, hogy ne legyen egy ilyen önajnározás, hogy ez egy információ halmaz, ami olyan messze van a tudástól, mint Makó Jeruzsálem. A valódi tudás az mindig a tapasztaláson alapszik. Ezt a görögök régen úgy hívták, hogy ez a szintézis. Amikor átönt az ember egy információ anyagot, meg egy tapasztalást egy szitán, és ott marad a lényege. Ezt hívhatnánk tudásnak. És amikor én itt nekiálltam, akkor elmentem a bölcsekhez.
És ki voltak ezek a bölcsek?
Hát az itteni helyi 70-80 éves emberek, akik talán a szőlőben is születtek. A szőlőtőkével való szövetség minden tudásunk, minden jóbor alapja. A jóbor a szőlőben születik. Utána mi csak ronthatunk rajta. Nem kell nagyot akarni a pincébe, mert... Ez volt az első bölcsesség, amit az öreg bánfalvitól megtanultam, hogy ezt hogyan mondjam finoman, hogy aki nagyot akar szellenteni, annak sokszor a gatyája lesz tele. És ezek az emberek szép lassan megtanítottak arra az alázatos szövetségre, amit a szőlőtőkével köt az ember. Egy életre telepítünk ám szőlőt. 80-100 évre. Mint a székhelyeknél, ugye, amikor valaki megszületik, lesz egy fája. Hát ezzel úgy is kell viselkedni a szőlővel is. Nem a hasznot nézni benne, hanem az, hogy együtt vihetjük-e valamire.
Igen, csak tudja, nekem azért mégiscsak van egy olyan érzésem, hogy oda ment ezekhez az idős emberekhez, de ők ezt nem így mondták el, mint ahogy nekem elmondja, hogy fiam, szövetséget kell kötni a növénnyel, hanem én úgy képzelem el, hogy egyszerű dolgokra tanították, hogy fogd a metszőollót, hogy vágd el a vesszőt, hogy ültesd el a tőkét.
Így van, ezek van az ő mondataim. De hát most annyira jó lenne, hogyha senki nem értené félre, hogy ők elmondták nekem, és én kicsit több akartam lenni, mert az a jó, hogyha valaki egészségesen több akar lenni az elődjeinél, hiszen így épül a világ.
De orvosként sem elég az, hogy figyelek a betegre. Önmagában egészen biztosan nem elég, mert ettől még nem tudom megműteni. Tehát azért ennek van a gyakorlati fogása is. Most
kicsit elgondolkodtam.
Szóval a gyakorlati részek azok hogyan?
Az orvoslás annyi mindenben hasonlít a szőlőmunkás életéhez meg a dolgához, hogy a szakmából mindent kell tudnom, de van, mikor semmit nem kell használnom belőle. Akkor születnek a legjobb borok.
Tehát amikor nem kell beavatkozni, forraz a most magától, érik az a bor magától.
Figyelő, meg értő szemmel kell követni. Nem misztikus dolog ez, bár maga a bor a misztikum. De ott kell lélegeznünk együtt a történettel. Nem tudok más mondani, ott kell lenni.
Azt, hogy hol metszem el a vesszőt. Az, hogy hány rügyet hagyok rajta, hogyan igazítom a hajtását, kiktől tanulta. A paraszti munkát honnan tanulta?
Könyvből?
Meg
a derék paraszt emberektől.
De hogy? Megnézte őket, hogy hogyan telepítenek el egy tőkét? Hogyan vágják le a harmadgyökereket?
Nem néztem. Azt mondta a kínai, hogy amit látok, azt elfelejtem. Amit hallok, arra emlékszem, amit csinálok, azt tudom. Ott csináltam velük. Ott tanítottak meg metszeni. Ott voltam velük a télben, a hóban, a fagyban, a heteken keresztül, hogy nem metszési szisztémákat sajátítsak el, hanem hogy hogyan kell kérdezni a tőkét, és hogy hogyan válaszol. Az öreg bánfalvihoz jártam éveken keresztül megtanulni a szőlő tőkét. A tőkét megtanulni.
És honnan tudja ezt az ember, hogy már eleget tud?
Hogy rájön arra, hogy nem tud eleget. Nagyon nagy mennyiségű génállomány aktiválódott ebben az időszakban, ami egyetlen parancsot hordozott, hogy ültess szőlőt. Megtörtént.
19 éve. Hogy jutott el odáig, hogy el is tudja adni a borát? Mert mondjuk még a művelést azt meg lehet tanulni, a szőlészkedést meg lehet tanulni, de hogyan lehet elérni a fogyasztót? És ugye most egy olyan borvidéken vagyunk, ami igaziból akkor még talán nem is volt borvidék, önálló borvidék, az alai borvidék.
Egyáltalán nem volt. Én meg csak elkezdtem bort készíteni, és ahova elvittem őket megmutatni, ott mindig egyre több jobb eredményt értek el. És akkor úgy gondoltam, hogy engedjük futni ezt tovább, és ültettem még mellé. Megint egy kicsit, és akkor a végén így lett ekkora, amekkora.
De a vevők azok honnan kerültek, hogy kerültek? Szóval mi tényleg egy olyan helyen vagyunk, ahová úgy ember se nagyon jár.
A borok szerepeltek, és erre azért fölfigyelnek emberek, és nekem van egy jó kereskedőm.
És ez a kereskedő megtalálta itt, ide jött a vevő? Mert nem tűnik egy olyan menedzser típusnak. Tehát nem tűnik egy olyan embernek, aki úgy megy, nagyon keményen hajtja, megkeresi a vevőt.
Ez annyira igaz, hogy tanúim vannak rá a bankban, amikor rám bízza a feleségem, hogy menjek el, vegyek föl pénzt, akkor olyan kínos volt, megszámoltam a pénzt, és nem annyi volt. Utána megszámoltam megint nem annyi volt. És akkor azután mondtam a hölgynek, hogy én soha többet nem számolom, az ő számolja meg még egyszer. Én nem számolok pénzt, nekem még soha nem jött ki kétszer ugyanaz az adat.
Fentül egy gyönyörű környezetben, de valahol a végeken, a szőlőhegyen, együtt él a növénnyel. Nem is borászkodik igazán, hanem itt lakik a borral egy házban, és valahogy úgy megtalálja a fogyasztó. Semmit nem tesz érte.
Azt mondta Szent Péter a hegyen az úrnak, hogy jó nekünk itt, uram.
De nagyon szerencsés ember akkor, mert végül is nemzetközi borversenyen is ott voltak már a borai, sikeresen szerepeltek. Innen nagyon messzi van szerintem Franciaország például.
De még egyszer elmondanám, hogy ne jöjjön szaga a dolognak. Ha dicsekszem egy borral, az tényleg a dűlőnek való tartozás, aminek egy kis ideig lehetek a szolgája. Hogy hála Istennek, hogy egy Alpok Adrián 5 ország borversenyét nyerte meg.
Az Alpok Adria borversenyét.
Igen, és akkor ide való a Tramini. Most például is a borverseny volt, a mai újság, hívtak fel a mai újságba, megnyerte a boroda.
Ma nyert éppen Mise borverseny? Merre felé?
Nem tudom, hol volt. Valami tokai, meg osztrák, meg mit tudom, milyen borok voltak még ott, és azt sem tudom, melyik borom volt.
Ennyire nem követi?
Elmondtam már, együtt lélegzünk a szőlő tőkéinkkel, együtt vagyunk a borunkkal, elbocsátjuk őket az útjukra, utána minden más csak hiúság. Időm sincs, de kedvem sincs. Korán kellek, én már 7 órakor, mindig azt mondom, hogy nyitom a műhelyemet. 7 órakor kezdek el rendelni. 10 óráig rendelek, van egy, kár, hogy nem néztük meg egy 80 fős elmeszociális otthonom, ahol kisgyerekek vannak, meg fiatalok. Oda is el kell járnom. És amikor eljövök onnan, akkor ha van betegem, még el kell mennem megnézni. Aztán vum, jön a katonai gyakorló, bakancs, berontok a szőlőbe. És ezt csinálom vakulásig.
És hogy lehet mindent jól csinálni, vagy legalábbis olyan szinten, hogy vállalni tudja az ember?
Nem tudom, hát beszéltünk arról, hogy két végén kell égetni a gyertyát, ha két vége van. Ha öt vége van, akkor öt végén kell égetni a gyertyát. Mert a világos úton jobban lát az ember. Még hogyha néha rövid is lesz az a szakasz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bussai László csörnyeföldi házi orvos borásznál kopogtattunk. Munkatársam Berta Zsolt és a zenei szerkesztő Csiba Lajos nevében is köszönöm figyelmüket, Újhelyi Zoltánt hallották.
Kopogtató. A felelős szerkesztő Perjés Klára.